ne hagyj el kérünk.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadja el az áldozatot,
növényes kicséretére és
dicsőségére, mindannyiunk
és az egész szent egyházra
várnak. Urunk Istenünk, fogad szívesen örvendező egyházad adományait, hogy ebben a templomban egybegyűlt néped a szent áldozat révén az örök üdvösségre jusson Krisztus, a mi Úrunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkedet.
Emeljük föl szívünket,
fölemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges atyánk. A te dicsőséged templomává tetted ugyanaz egész világot, hogy mindenütt dicsértessék szent neved, de mégsem ellenzed, hogy a szent titkok számára alkalmas helyeket is szenteljünk néked. Az imádságnak ezt a házát, amelyet emberi munka épített, szent fölségednek örömmel átadjuk. A földi templomnak titkos értelme van számunkra, mert előre vetíti a mennyei Jeruzsálem képét. Az igazi templom ugyanis a te szent fiad, aki szűztől született, az ő testét alkottad szentélyé, hogy az Istenség teljessége lakozzék benne. Az egyházat pedig szent várossá tetted, mely az apostolok szilárd alapjára épült, és amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Egyházad választott köveit szent lelked élteti, és szeretetben szüntelenül növeli, majd végtelen időkre te leszel mindenben minden, és Krisztus fénye örökre tündöklik. Az angyalokkal és minden szenttel együtt Krisztus által magasztalunk téged, Istenünk, és újjongva zengjük.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istened, dicsőséget betölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasság,
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve, kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitben valljuk feltámadásodat, ami ellen jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
Amen.
Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyd kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkedben.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten barátnak, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten barátnak, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten barátnak, te elveszed
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,
hogy
hajlik
a bajaim, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Krisztus testvére és vére, Krisztus.
Mi el mio si per sé
Bocsáss meg, szemed legyen rajtunk, te benned van bízod a halmunk. Te vagy, Uram, én remélem, ne hagyd soha az igen érlem.
Könyörögjünk szentségeid által, amelyeket magunkhoz vettünk, gyarapítsd bennünk, Istenünk, az igaz életet, hogy szent templomodban szüntelenül imádjunk, és majd az összes szentekkel együtt örvendezzünk színed előtt, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a veletekkel.
Legyen áldott az Úr neve,
most és mindörökké.
Segítségünk az Úr nevében,
aki az eget és a földet alkotta.
Isten az ég és föld ura, aki titeket ma erre a templom szentelésre egybegyűjtött, árassza reátok bőségesen mennyei áldását.
Amen.
Engedje, hogy az ő templomává és a Szentlélek hajlékává legyetek, mert mennyei atyánk egy szülött fiában akarta egybegyűjteni a világon szétszóródott valamennyi gyermekét.
Amen.
Akik elnyertétek a megtisztult lélek boldogságát, őrizzétek meg a bennetek lakó Istent, és az örök boldogság örökösei legyetek az összes szentekkel együtt.
Amen.
És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
Istennek legyen hála.
Jézusunk,
lelkek örök pásztora, tekintsd irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanyaga, a magyarok nagyasszonya közben járásására. Adj nekünk a papi és szerzetes indulásokat. Jézusunk, adj nekünk a teszmények szerinti papi és szerzetes indulásokat. Amen.
Róma, Dobok szíve. Kedves testvérek, foglaljuk mindjárt helyet.
Érseki szentmisét közvetítettünk Kócsújfaluból az újonnan épült Szent István király kápolna felszentelése alkalmából. A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Amennyiben az Egyesült Államok csökkenti Ukrajna finanszírozását és az Európai Unió növelni akarja azt a tagállamok kárára, Szlovákiának nem kellene részt vennie az efféle játszmákban, jelentette ki Robert Fico, szlovák kormányfő az Európai Unió állam és kormányfőinek Budapesten tartott informális ülése után. Ha olyan javaslatok érkeznek, hogy az EU tagállamok rovására növekedjen az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítség, csak azért, mert egy nagy támogató, az Egyesült Államok kiesik a játékból, akkor Szlovákiának nem kellene részt vennie ilyen játszmákban, mivel a konfliktusnak nincs katonai megoldása, fogalmazott a szlovák miniszterelnök. Rámutatott, az EU aktuális stratégiája az, hogy Ukrajnának meg kell nyernie, Oroszországnak pedig el kell veszítenie a háborút, valamint az is, hogy katonailag és anyagilag támogassa Ukrajnát, hogy az elég erős legyen az egyezkedések során. Robert Fico aláhúzta, ő ezeknek a stratégiáknak egyikét sem látja működőképesnek. A nemzetiségek jövője és megmaradása Európában nem elsősorban a jogszabályoktól vagy a különböző emberi jogi hivatkozásoktól függ, hanem attól, hogy szívből jön-e a támogatásuk, avagy sem, fogalmazott a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. A Magyarország uniós elnöksége alkalmával a Nemzeti Kisebbségek Helyzete az EU-ban címmel rendezett nemzetközi konferencia zárónapján Soltész Miklós arról beszélt, nagy jelentősége van annak, hogy a nyelvet, a kultúrát hogy őrzik meg és adják tovább a nemzetiségek, és ebben a többségi nemzeteknek is feladata, felelőssége van. A 13 magyarországi őshonos nemzetiségről szólva megjegyezte, megmaradásuk egyik alapfeltétele a nyelvük megőrzése mellett az egyházakhoz való kötődés. A Magyar Falu programnak köszönhetően bíznak a falvak jövőjében a kistelepülések lakói, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, örvényesen a Magyar Falu programban beszerzett gépek és eszközök tárolójának átadásán. Gyopáros Alpár elmondta, még korábban, mint egy fél évszázadon át másodrendűnek érezték magukat a falvak lakói, addig már egyre többen maradnak helyben, illetve visszamennek, bevándorolnak a kis településekre. A falvak lakóinak részéről ez a bizalom a legnagyobb eredmény, a beruházások révén megvalósult, kézzelfogható javakon túl, fűzte hozzá. Elmondta, a Magyar Falu programból összesen mintegy 45 milliárd forintot használtak fel eddig a Veszprém vármegyei települések. A programot a falvak maguk írják, azaz helyben dől el, hogy mit fejlesztenek az adott településen, tette hozzá Gyopáros Alpár. A szociális gondoskodás, a közösségért vállalt bátor és aktív segítségnyújtás a közösségépítés legalapvetőbb szintje, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára, a Szociális Munka napja alkalmából tartott díjátadón Budapesten. Fülöp Attila hangsúlyozta, hogy a magyar családok a nehéz, veszélyes időkben is számíthatnak azokra, akik a segítő szakmát, gondoskodást választották hivatásuknak. Mint fogalmazott, a gondoskodás az ember veleszületett képessége, természetes ösztöne. Azért is élünk, hogy gondoskodni tudjunk másokról, fogalmazott. A gondoskodás politikának van Magyarországon 10 millió természetes munkatársa, de van közöttük 100 ezer olyan, aki a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen ezt a gondoskodást nem csak önkéntesen, hanem hivatásszerűen végzi. Róluk szól a mai díjátadó, emelte ki Fülöp Attila. Sport. Újra a Magyar Triatlon Szövetség elnökének választották Kindl Gábort, aki 2021 nyara óta vezeti a szervezetet, új mandátuma pedig 4 évre, 2028. december végéig szól. A szövetség közleménye szerint a tisztúító közgyűlésen 50 igen és egy ellenszavazat mellett választották ismét elnöknek az egyedüli jelöltként induló 55 éves közgazdászt, akinek ígérete szerint folytatódik a 3,5 évvel ezelőtt elkezdett munka átlátható módon fegyelmezett gazdálkodással. Végül az időjárásról. Általában derült, napos idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem várható. Estétől ismét egyre nagyobb területen kell számítani köd, illetve réteg felhőzet képződésre. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan párás, ködös délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A mostani adásban Nagy Krisztina beszélget Zaja Barbarával, az Eszterházy SC Cheerleading szakosztály vezetőjével, valamint Kővári Viktorral, az Eszterházy SC röplabda szakosztály vezetőjével, a cheerleading és a röplabda világáról. Megtudhatják, mi ösztönözte őket a csapatok megalapítására, és hogyan indult el a történetük. Szó esik a kezdeti kihívásaikról, az új tagok kiválasztásának folyamatáról, az eredményeikről, valamint a csapatok kabaláiról és a verseny előtti szokásaikról is hallhatunk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Akik arra születtek címmel tartottak szakmai napot a pedagógusi pálya népszerűsítésének céljából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A hallgatók motivációs előadásokon vehettek részt, valamint találkozhattak a régió állást kínáló intézményeinek képviselőivel is. Az eseményen dr. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, a rendezvény kapcsolatot teremt a pedagógus hallgatók és majdani munkaadóik között, emellett igyekszik választ adni az Európa szerte problémát jelentő pedagógus hiányra. Kiemelte, a tanári pálya gyönyörű hivatás, amelyhez azonban a megfelelő körülmények és a magas szintű képzés is szükséges. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, személyes történetét is megosztotta a jelenlévőkkel, amiben elmondta, már fiatalon biológia tanárnőjének köszönhetően megfogalmazódott benne, hogy tanítani szeretne. Végül biológia földrajzszakos tanárként kezdte meg pályafutását. A gyakorlóiskola énekzene tagozatának műsora nyitotta meg a komplex alapprogramhoz kapcsolódó díjátadó ünnepséget a Líceum kápolnájában. Az eseményen 16 iskola munkáját ismerték el egyszeres és kétszeres élménysuli, valamint örökös élménysuli címmel, de a Kapocs iskola hálózat is új tagokkal bővült. Az idei rendezvény különlegessége, hogy az élménysuli címek átadásának 5 éves évfordulóját is ünnepelték. A résztvevőket dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese köszöntötte. Dr. Csáfor Hajnalka felidézte, az intézmény az EMMI felkérésére 2014-ben dolgozta ki a komplex alapprogramot, melynek célkitűzése a köznevelés módszertani megújítása és a lemorzsolódás csökkentése volt. Az oktatási rektor helyettes kiemelte, a program bevezetése óta az ország különböző pontjain több, mint 500 intézmény alkalmazta a KAP nevelési oktatási programját. Dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója, a KAP szakmai vezetője elmondta, habár a több éven át zajló projekt véget ért, a program továbbra is működik, és egyre népszerűbb, jelenleg 110 intézmény tagja a Kapocs iskola hálózatnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre látogatott Henan, Kína harmadik legnépesebb tartományának delegációja. A delegációt az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki beszédében felidézte, a Henani Tudományos Technológiai Intézet és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több mint 10 éve folytat közös taxonómiai kutatásokat. Továbbá kiemelte, a közös munka megteremti a mostani együttműködés lehetőségét, mely magában hordozza a közös szervezésű konferenciák és publikációk lehetőségét, de oktatói és hallgatói csereprogramok indítását is tervezik. A delegáció nevében Mr. Kong Changsheng, a Kínai Népi Politikai Konzultatív Konferencia Henan Tartományi Bizottságának elnöke köszöntötte intézményünk megjelent vezetőségét, aki elmondta, reméli, hogy a kínai és a magyar kutatók közös munkája sikeres lesz, majd kitért arra a tervezett közös tudásközpontra, amely az adatvezérelt mezőgazdasági környezettudományokra összpontosít majd. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem két kollégája is elismerésben részesült az idei Heves vármegyei Prima díjátadó gáláján. Bányai Némicski Marianna, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, a héttagú elnökségnek idén különösen nehéz dolga volt a nyertesek kiválasztásában, hiszen mind a 9 jelölt országosan és nemzetközileg is elismert személy, köztük világhírű művészek és tudósok. Ignác Balázs, Heves megye főispánja köszöntőjében elmondta, a díjazottak megmutatják, mennyire fontos a valós értékeink mentén élni és dolgozni. Hozzátette, saját példájukkal erőt és önbizalmat adnak mindnyájunknak, bebizonyítva, hogy kitartó munkával elérhetjük céljainkat. Magyar tudomány kategóriában az elismerés dr. Gám József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatási és fejlesztési központjának kutatóprofesszora vehette át. Az est folyamán a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is kiosztásra került. Bányai Némicski Marianna elmondta, a kitüntetéssel olyan szervezeteket, alapítványokat vagy személyeket ismernek el, akik munkájukkal jelentős és méltó hozzájárulást tettek a közösség és a társadalom javára. A díjat idén Fürné Mosoni Anita, a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban működő, az emberi méltóságért a hospice osztály betegeiért alapítvány kuratóriumi elnöke, az EKE mester oktatója kapta. Magyar Arany Érdem Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Folyt Sára, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója. A 20 éves sportoló a párizsi 33. nyári olimpiai játékokon elért kiemelkedő eredményei és olimpiai bronzérmei elismeréseként vehette át a Magyar Arany Érdem Kereszt polgári tagozatát. Az elismerést Magyarország köztársasági elnöke Sulyog Tamás nemzeti ünnepünk október 23. alkalmából adományozta. A fiatal sportoló elmondta, sokat jelent számára, hogy ennyi ember tud örülni sikerének. Hozzátette, a győzelem és az érem mindenkié, így az ostorosiaké is, ahonnan származik. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégeim
Zaja Barbara,
az Eszterházy SC Cheerleader szakosztályának alapítója és vezetője, valamint
Kőmári Viktor,
az Eszterházy SC röplabda szakosztályának alapítója, valamint felnőtt röplabda csapatának játékosa és egyben csapatkapitánya, akikkel ma a sportról fogunk beszélgetni. Sziasztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Szia!
Hello!
Mi inspirált titeket arra, hogy megalapítsátok mind a cheerleader csapatot, mind a röplabda szakosztályt? Hol kezdődött el a ti történetetek?
A cheerleader szakosztálynak 2016-ra nyúlik vissza a története, hiszen akkor másik két hallgatótársammal gondoltuk, hogy miért is lehetne egy ilyen szakosztályunk, és kezdtük meg ennek a létrehozását, amiben kaptunk segítséget akkor még a Sporttudományi Intézettől, hogy egy teremben megtarthassuk az első tagfelvételünket, és azóta folyamatosan is aktív, és rendszeresen tartjuk az edzéseket, és vannak tagjai a szakosztályunknak.
Igen, és a röplabda az egy kicsit fiatalabb szakosztály, mi csak 2020-ra tudunk visszatekinteni. Ugye az Eszterházy SC-n belül már akkor több szakosztály is működött, és hát ugye én röplabdázom, elég rossz érzés volt akkor, tehát hogy röplabda szakosztály még nincs, és így, ahogy körülnéztem a városban, illetve itt az egyetem, illetve akkor még főiskola falai között, volt elég röplabda játékos úgy, hogy akár a felnőtt csapatban, vagy akár az úszas utánpótlás csapatban már akár tudjunk egy csapatot indítani a bajnokságban, és innen jött az ötlet, hogyha van elég játékosunk, akkor miért ne alapítanánk csapatot, miért ne alapítanánk egy szakosztályt, ahol egyébként nagyon kedvezően alakultak a dolgok, mert az akkori vezetőség nagyon-nagyon támogatta ezt a történetet, illetve a sportklub ügyvezetője Jordán Dániel is teljes mellszélességgel kiállt a történet mellett, úgyhogy viszonylag könnyű volt az elindulásunk.
Barbie, mesélj nekünk kicsit a cheerleadingről, hogyan definiálnád a sportot mindazoknak, akik még nem találkoztak vele?
cheerleading sportág az még Magyarországon is egy viszonylag új sportágnak mondható. Többen nem tudják szerintem, mint tudják, hogy mit is takar ez. Ha így mondjuk, hogy cheerleadinget sportolunk, akkor így az az első kérdés rögtön, hogy hát ez a pompomlányos dolog, és rögtön itt szoktuk elmondani, hogy nem, ez nem a csak pompomlányok és állnak a pályaszélén táncolnak típusú dolog, hanem itt azért komolyabb dolgok is történnek, hiszen akár dance, akár cheer divízióban azért komoly elemeket tanulnak a sportolók, amiben versenyeznek is, tehát nem csak fellépésekre járunk, hanem meg is mérettetik magukat a sport. Itt a talajakrobatika, ugye tánc kell hozzá, némi jazz és balett alap is, illetve olyan akrobatikus elemeket tanulunk, amik később beépülnek a koreográfiába.
Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, ez a ti esetetekben is igaz volt? Szembesültetek esetleg olyan kihívásokkal a kezdetekkor, amiket le kellett küzdeni? Hogyan oldottátok ezeket meg?
Igen, ahogy említettem is, ugye itt a cheerleading nem ismerése az egy elég nehéz kezdet volt. Én azt gondolom, hogy ma már ez az egyetemen sokat javult, hiszen már talán nem kell magyarázni, hogy mi is az a cheerleading. Akik felsőbb évesek, ők már biztosan valamilyen rendezvényen találkozhattak is velünk. A városban még kell egy kicsit, illetve országosan is lehet azt mondani, hogy bár egyre népszerűbb, még mindig viszonylag kevés sportoló űzi ezt a sportágat, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak benne, és egy nagyon látványos sportágról beszélünk.
A röplabda esetében ugye említettem, hogy viszonylag könnyedén indultunk már, hogy minden hátszél és minden támogatás adott volt. Ennek ellenére viszont rengeteg követelménynek kellett megfelelni, hogy hivatalosan is bejegyezzen minket a Magyar Röplabda Szövetség, hogy elismerjenek minket egy olyan sportklubként, ahol van röplabda szakosztály, ahol vannak röplabda játékosok. Úgyhogy itt rengeteg adminisztrációval járt a történet, rengeteg szabályozásnak kellett megfelelnünk, de itt is az egyetem és a sportklub kézenfogva mindennek igazából eleget téve az alapokat letette, és onnantól kezdve igazából már a csapatépítés, az edzőknek a megkeresése és felkérése, hogy edzék az adott csapatokat, illetve azóta is tart az utánpótlás bázisnak a növelése. Úgyhogy gyakorlatilag a kezdetektől fogva azon vagyunk, hogy évről évre minél több röplabdajátékos csatlakozzon hozzánk. Vannak olyanok, akik itt kezdenek el röplabdázni nálunk, tehát teljesen a nulláról indulnak. Akár utánpótlás korosztálynál, ha legalját nézzünk, U20-as korosztályba, tehát ezek a 9-10 éves gyerkőcök, de egészen ugye, ahogy említettem, az U20-as korosztályig megtalálhatóak, akik már az egyetemre járnak, de még utánpótlási játékosnak számítanak, és ugye mellette a legteteje a piramis csúcsa, úgymond, ahol a felnőtt csapat a végcél, hogy odaig lehet eljutni, hogyha szépen lassan végig lépked évről évre egy adott gyerkőc, vagy egy fiatal felnőtt a ranglétrán. Úgyhogy igazából ez egy folyamatos munka, és évről évre tenni kell azért, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk is.
Hogyan választjátok ki az új tagjaitokat, és milyen tulajdonságokat kerestek bennük?
Nálunk a cheernél ez egy viszonylag szerintem egyszerűbb, hiszen igazából nincs előfeltétele, aki úgy érzi, hogy szeret táncolni, van egy kis ritmusérzéke, az már csatlakozhat. Ugye gyerekeknél csak táncos divízióba várjuk az érdeklődőket, az egyetemisták az már egy másik kérdés, hiszen ott nem csak lányokat, hanem már fiúkat is várunk, hiszen ott a show cheerben olyan cheeres akrobatikus elemeket mutatunk be, amihez már a fiúk ereje is szükséges.
Nálunk pedig úgy néz ki a történet, hogy utánpótlás korosztályunkban ott feltételek nélkül várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne a sportággal megismerkedni. Kicsiket és nagyokat, fiúkat és lányokat egyaránt, úgyhogy ott tényleg bárki bárhogyan bekerülhet, meg vannak azok az edzőink és azok a csapataink, ahol egyébként bárki el tud kezdeni nálunk röplabdázni. A felnőtt csapatnál pedig hát nyilván röplabdás múltra van szükség, hiszen ott egy viszonylag komoly szintet képvisel a csapat. A magyar bajnokságnak a másodosztályában, tehát MB2-ben játszunk évek óta, ami azt gondolom, hogy tényleg egy komoly színvonal, komoly mérkőzésekkel, és oda már azért kell tudás. Tehát a felnőtthöz bekerülni úgy lehet, hogyha valakinek már több éves röplabdás múltja van, és hát nyilván megvan az a rutin és a tapasztalat, ami kell ehhez a sportághoz.
Meséltek kicsit nekünk arról, hogy mik azok az eredmények, amiket mondjuk az évek alatt elértetek, és amire igazán büszkék vagytok, hogy egy-egy ilyen momentumot az életetekből azt most emeljétek ki.
Hát én itt az évek alatt azért számos versenyen megfordultam a cheerleading sportágában. Azt gondolom, hogy a legbüszkébbek csapatszinten talán arra az évre lehetünk, amikor a MEFOB-on, ami ugye egy kiemelt verseny az egyetem életében. Két aranyérmet is sikerült hazahoznunk, sócsír és dance kategóriában is, és nem szabad kihagynom, hogy talán az egyik legkiemelkedőbb eredmény, ami korábban még nem volt példa rá, az, hogy két sportolónk is a tavaly évben benne volt a magyar válogatott szenior csapatban, ahol Norvégiába utaztak az Európa-bajnokságra, és ott képviselték Magyarországot, a szakosztályunkat, szóval erre nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk a lányoknak az eredményhez. A junior válogatottban is vannak sportolóink, remélem, hogy ők is hasonlóan szép eredménnyel fogják majd egyszer zárni az Európa-bajnokságot. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és büszkék lehetünk minden olyan sportoló, aki ennyire aktívan, és tényleg sok időt, energiát belefektet abba, hogy ilyen eredményesen szerepeljem.
Mi azért szerényebb eredményekkel rendelkezünk, úgyhogy így ezúton is gratulálunk valami a rengeteg eredményhez, meg sikerhez, amit elértetek a különböző csapatokkal. Felnőtt csapat tekintetében mi eddig ugye 4 szezont játszottunk végig, mert a 2020-21-es volt az első szezon, ahol részt tudtunk venni. Akkor egy negyedik helyen zártuk az NB2-es bajnokságot, majd a rákövetkezendő évben sikerült megnyernünk az NB2-es bajnokságot, úgyhogy nekünk ez talán az egyik legnagyobb eredményünk, és a rákövetkezendő kettő évben pedig szintén a negyedik helyen végeztünk, úgyhogy eddig van 3 negyedik helyezésünk és egy első helyezés itt NB2-be. Itt az 5. szezonban pedig, hát mi más lehetne a cél, mint ugye az első helyezés, ahogy már említettem.
Nagyon szépen összefoglaltátok a csapatoknak az elmúlt időszakát, de számotokra mit adtak az itt töltött évek? Mennyiben tesz hozzá a sport egy emberhez, nem csak fizikailag, de lelkileg is?
Nagyon feltölti az embert, hogy este még 7 órakor is, de bemegyek a terembe, és ott vagyok egy edzésen, vagy ma már tartok egy edzést, és ez lelkileg is, és fizikailag is szerintem nagyon sokat tud hozzáadni. Engem feltöltenek a gyerekek is, hogyha megyek mondjuk helyettesítő edzésre, mindig nagyon jól érzem magamat velük, adnak egy ilyen plusz löketet a mindennapjaimba, amivel egy jó érzést tölt el bennem ez.
Hát igen, én is ugyanígy gondolom, ahogy Barbie előttem itt említette, hogy fizikailag és lelkileg is rengeteget hozzátesz szerintem az ember életéhez, egyrészt, hogyha sportol, másrészt, hogyha egy olyan csapat és olyan személyek veszik körül, akik tényleg lelkileg fel tudják tölteni egy fárasztó nap után. Hát ha már ugye személyes kérdés, vagy személyes választ adjunk, nekem is egy ilyen hosszas munkanap után az egyik napnak az egyik aranypontja, vagy fénypontja, hogy kiszabadulok mondjuk az irodából, és idézőjeles munkaruhát, amiben egy civil utcai ruhában van az ember, végre átvetem egy sportruhára, és mozoghatok, sportolhatok, futkározás van, ugrálás, labdával játszunk, és itt tök jó, mert egy olyan helyre összegyűlik a teljes csapat ugye a tornacsarnokba, vagy az Eszterházi sportcsarnokba, mi több helyen is szoktunk edzeni, ahol mindenki azért van ott, hogy most együtt játszunk, és ezek mindig tényleg jókedvűen telnek. Nyilván vannak olyan edzések, amik kicsit megerőltetőbbek, és mondjuk az adott pillanatban éppen mindenki a hátsó felén veszi a levegőt, annyira elfárad, de annak is megvan a szépsége, mert egyébként utána, hogyha az ember hazamegy este, és a zuhanyzás után ugye ágyba kerül, akkor egy nagyon jó érzés, egy elégedettség, egy elégedett érzés fogja el, hogy túl van ezen a napon, tényleg tett az egészségéért, mozgott, és hogy lelkileg is feltölti, ahogy Barbi is mondta, feltölti az embereket az, hogy tényleg egy közösségben tudunk együtt sportot űzni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan dolog, amit minél több magyarnak, vagy minél több embernek ki kell próbálni, hogy milyen az, hogy sportol. Szerintem ezért is van az, hogy most egyre többet szeretnék, hogy a gyerekek is ugye sportoljanak a kötelező testneveléssel gyakorlatilag már mindenhol, meg hogy mindenféle sportszakkörön vegyenek részt. Úgyhogy ennek előbb-utóbb meg kell lennie a pozitív foganatjának egyébként, hogy egészségesebbek lesznek az emberek, mert ugye ezen a fronton például a magyar emberek nem állnak valami túl jól. És én azt gondolom, hogy én már egyszer szóba került, hogy 33 éves vagyok, de azt gondolom, hogy fizikálisan egyébként tök jól érzem magam a bőrömbe, és ez biztos, hogy azt tesz hozzá, hogy 9 éves korom óta sportolok, tehát gyakorlatilag 24 éve, úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ha már említetted az országos viszonylatot, akkor hogyan látjátok mind a cheerleading, mind a röplabda sportágnak a fejlődését Magyarországon és nemzetközi szinten? Mik a ti jövőbeli terveitek a csapatokkal?
Mi nemzetközi szinten a szakosztállyal a tavasszal kezdtünk el először foglalkozni. Előtte mindig csak hazai versenyeken mérettük meg magunkat, azonban sajnos elmondhatod, hogy nem túl sok verseny van itthon cheerleading kategóriában. ezért kezdtünk el mi is a külföldi versenyek iránt érdeklődni. Ezt szeretnénk a jövőben is megtartani, és azt gondolom, hogy azok a dúók, akik ugye a dúókat két ember alkotja, tehát viszonylag könnyebb őket versenyre vinni külföldre, mint egy egész csapatot. Az előző fél évben 3 dúónk is versenyzett külföldön, és szeretnénk, hogy az idei évben is menjenek, és mérettessék meg magukat, hiszen más nem hazai sportolók ellen, hanem azért kicsit egy másabb, tehát más a pontozóbíró, mások a versenyzők, más a kategória, és sokkal jobb egy olyan visszajelzést is kapni, ami nem feltétlen a hazai viszonylatokat mutatja be. Itt azért itthon már, ha nem is feltétlen az, hogy lehet tudni, hogy nagyjából mire lehet számítani, ott azért tényleg érhet meglepetés. Mi is volt, hogy egyik versenyen erősebb pontokat kaptunk, egy másikon pedig igazán gyengéket. Ez mind azt is mutatja, hogy mennyire szubjektív ugye ez a sportág, főleg pontozás tekintetében. Úgyhogy mi mindenképp szeretnénk az idei évben is külföldi versenyekre menni. Én bizakodó vagyok a jövőben, hogy még előre megyünk, és lesz még több sportoló, aki ezt fogja választani, és szép eredményekkel tudjuk majd képviselni az országot.
Legyen így, én ezt sok sikert kívánok. És itt a röplabda sporták tekintetében pedig azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon itt határokon belül meglehetősen nagyon is érződik a fejlődés, pláne mióta TAU támogatott sportág lett a röplabda. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt években rengeteget fejlődött idehaza az utánpótlás nevelés, az utánpótlás bázis kiépítése és a felnőtt játékosoknak és a felnőtt válogatott csapatoknak a minősége és a miensége is fejlődött, viszont sajnos nemzetközi szinten ez egyáltalán nem látszik meg. Úgyhogy itt a Magyar Röplabda Szövetség egyébként azon dolgozik, meg azon is fog dolgozni az elkövetkezendő években, hogy valahogy átalakítsa ezt a rendszert úgy, hogy tényleg tudjunk eredményeket hozni. És hát talán a strandröplabdát lehetne kiemelni, hiszen ott ugye említettem már én is, hogy ott ketten vannak csak a pályán, tehát egyszerűbb azt gondolom, hogy 2 olyan játékos kinevelni, mint mondjuk egy komplett csapatot, 6 játékost, vagy mondjuk 7-et, vagy cserékkel, ugye mondjuk 10 olyan játékost összerakni válogatott szinten, vagy hát nyilván többet, mondjuk egy 14 játékos az ideális, de hogy egyszerűbb 2 játékost felépíteni úgy, hogy ők tudjanak eredményeket elérni, legalábbis ez az én nézőpontom. Adott esetben én azt gondolom, hogy világversenyeken, akár olimpián is már lehetne a későbbiekben mondjuk is strandröplabda vonatkozásában helytállni. Most talán erre van a legnagyobb esély, hogy ezeket a fiatalokat, akik már most tudnak elérni ilyen szép eredményeket, még tovább edzeni, még többet gyakorolni, és akkor hát, ha sikerül eljutni arra a szintre, ami elég lesz az, hogy mondjuk a nemzetközi porondon is megvessük a lábunkat.
Beszéltünk a sportágokról, beszéltünk a versenyekről, arról, hogy tudnak hozzátok csatlakozni. Most egy-egy mondatban kérlek foglaljátok beszélgetésünk végén így össze, hogy milyen tanácsot adnátok azoknak, akik a beszélgetés után mondjuk úgy döntenek, hogy most szeretnének csatlakozni mind a cheerleading csapathoz, mind pedig a röplabda csapathoz.
Azt tudnám tanácsolni azoknak, akik érdeklődnek a cheerleading iránt, hogy jöjjenek el egy próbaedzésünkre, nézzék meg, hogy mit is csinálunk igazából, és hogyha tetszik nekik, akkor csatlakozzanak hozzánk, hogy közösen fejlődhessünk tovább a magyarországi viszonylatban.
Hát én pedig azt tanácsolnám, hogy kezdjenek el minél többen röplabdázni és labda sportágat űzni, de nyilván cheerleaderkedjen, aki cheerleaderkedni szeretne. Úgyhogy a cél szerintem az, hogy minél több gyerkőc kezdjen el mozogni valamilyen sportágat, és nyilván mi a saját sportágaink mellett kampányolunk, de szerintem az egyik legfontosabb, hogy minél több gyerkőc sportoljon. És például esetemben is egyébként úgy történt, ha még egy ilyen személyes gondolatot megengedsz Krisztina a végére, hogy én is csak azt hiszem 8 vagy 9 éves voltam, és általános iskolába az egyik osztálytársam kezdett el röplabdázni, és ő mondta, hogy ő elkezdett röplabdázésre járni, menjek már, én is nézem meg, hogy milyen. És elmentem egy röplabdázésre, és ott ragadtam. Tehát azóta 24 éve beleragadtam ebbe a történetbe, azért, mert egyszer az egyik osztálytársam mondta, hogy ő elkezdett röplabdázni, azt se tudtam, mi az a röplabda, meg semmit nem tudtam róla. De egyszer elmentem, mert mondták, és ott ragadtam. Úgyhogy valami ilyesmi, hogy szerintem muszáj láttatnunk ezeket a sportágokat a gyerekekkel, és akkor akinek, amelyik megtetszik, azt mindenképp kezdje el szerintem űzni. És hát nálunk egyébként ez egy nagyon jó példa erre, hogy a városba elterjedt, hogy van felnőtt röplabda csapat, meg hogy van 20-as utánpótlás korosztályú férfi röplabda csapatunk, és képzeld el, hogy azóta itt városi szinten minden középiskolából érkeznek hozzánk a középiskolás gyerekek, a fiúk, ugye mert a férfi csapat van, érkeznek hozzánk, hogy ők játszani szeretnének. És akkor például tegnap volt edzésünk, az U20-as csapatnál már annyian vannak fenn a pályán, tehát egy edzésre, hogy eljönnek, 20-valahány gyerkőcöt számoltunk, vagy még gyerkőcnek hívom őket, de már nyilván 16-17 éves nagy fiúk. De a lényeg, hogy egyszerűen városi szinten elterjedt, hogy van erre lehetőség, hogy férfi röplondát lehet játszani, és akkor jönnek hozzánk, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Van, aki itt ragad, mert megtetszik neki, meg nyilván van, akinek mondjuk annyira nem, de szerintem ennek így kell működnie, hogy bele kell kóstolni, aztán, hogyha ízlik, akkor lehet tovább falatozni belőle, hogy egy ilyen párhuzamban legyek.
Lícómi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon.
Lícómi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az otthon visszavár.